Október 14-e és 16-a között a Közép-Európai Egyetemen egy konferencia keretében Királynők a középkor végén pénz és pártfogás címmel rendeztek konferenciát. Portugáliától Lengyelországig számos előadás hangzott el a királynők státuszáról és a királynéi birtokokról. A konferencia egyik főszereplője, Piast Erzsébet, Károly Róbert felesége, Nagy Lajos király anyja volt. Sági Marian előadásában Erzsébet királyné római zarándoklatáról beszélt. Most szeretném megkérdezni, mit tudunk Erzsébet királyné zarándokútjáról?
Meglehetősen sokat. A mi középkori forrásainkat tekintve nagyon nagy adomány, mert nagyon kevés forrásunk maradt fenn általában. Tudjuk, hogy Erzsébet királyné 1343. júniusa táján hagyta el Visegrádot, hogy Nápolyba utazzék azért, hogy kijárja végre és elintézze András fia megkoronázását Nápolyban. András 1333-tól nápolyi Johanna férje volt, de a koronázásra még mindig nem került sor, pedig a magyar udvar mindenképpen ezt szerette volna elérni. Ezt gyakorlatilag a pápaság akadályozta meg igazából, mert nem állt érdekében egy közép- és dél-európai nagyhatalom kialakulását támogatni, már pedig a magyar Anzsuk vezetésével ez létrejöhetett volna, hiszen Piast Erzsébet révén Nagy Lajos örökölte a lengyel trónt, és hogyha Nápolyban is sikerül fiát, Nagy Lajos testvérét, Andrást megkoronáztatni, akkor valóban létrejöhetett volna egy ilyen félhold alakú Lengyelországtól Szicíliáig terjedő birodalom, ami nem igazából a pápaság érdekeit veszélyeztette volna, mint sokkal inkább Velencéjét, Velence tengeri és kereskedelmi érdekeinek lett volna talán az ellenfele. Tudjuk azt is, hogy egy évet töltött Nápolyban, illetve Itáliában, 1344-ben tért vissza Magyarországra, és három forrásunk is beszámol erről az útról. Az első és legfontosabb Küküllei János krónikája, amely a Túróci krónikában maradt fönn, a másik Giovanni Villani firenzei történész krónikaíró műve, és a harmadik pedig egy névtelen római, az Anonimo Romano, aki éppen így a 1325-től 60-ig terjedő római eseményeket írta le.
Hatodik Kelemen az 1350-es évet is szentévnek minősítette éppen 1343. januárjában. Van-e valami összefüggés Erzsébet királyné zarándokútja és e között a hír között?
Igen, rengeteg összefüggés van. Véleményem szerint a Küküllei krónikában fönnmaradt meglehetősen hosszú beszámoló Erzsébet római zarándoklatáról a korábbi, az 1300-as szentévhez köthető krónika leírásokra utal, abból merít, annak a példájára íródott. Erzsébet királyné római zarándoklata, amelyre 1343. szeptembere és októbere között került sor, tehát körülbelül egy hónapos utazás volt Nápolyból föl Rómába és vissza, teljesen úgy mutatja be, mint egy ilyen béke menetet. Tehát például ez nagyon kiemeli, hogy ahogy vonultak Nápolyból Róma felé, meglehetősen nagyszámú kíséret kísérte a királynét. Az emberek és a városok népe, ahol végig vonult a magyar királyné, újongva fogadták az idegeneket, tehát már ez is egy nagyon szép, szinte evangéliumi kép, tehát erre az evangéliumi békére utal. Mikor észrevették, hogy a nagyszámú kíséret semmiféle kárt nem tesz sem a terményben, sem pedig az emberekben, nem követnek el előszakot, akkor még jobban örültek, leborultak a királyné elé. Tehát ennek a békének a hangsúlyozása szerintem nagyon erősen köthető az 1300-as szentévhez kapcsolódó krónika szövegekhez. A másik pedig az, hogy maga, ahogy leírja Erzsébet zarándoklatát, ez szinte egy szentév. És ezt is kiemeltem, hogy az, amikor 6. Kelemen az 50. évet, tehát az 1350. évet is szentéven nyilvánítja, ez óriási örömet okozott a kortársakban, hiszen nekik is esélyt adott az üdvözülésre. A szentév az azt jelentette, hogy teljes bűnbocsánatot, plenária indulgenciát lehetett kapni, hogyha az ember elzarándokolt a hét római főtemplomba. Megvoltak ennek a teljes bűnbocsánatnak a feltételei, a szabályai, de hogyha valaki ezt teljesítette, akkor elengedték a bűneit. És ez nagyon fontos volt az embereknek. Főleg azért ne felejtsük el, hogy 1343 még nem, de nem sokkal később, hogy kitör a pest is, tehát egy borzalmas válságkorszakot élnek át ezek az emberek, és megadják nekik a lehetőséget ezzel, hogy mégiscsak üdvözülhetnek, mégiscsak a mennyországba kerülhetnek. A szentévet megelőző kihirdetés, ez az 1343-as év is a krónikák leírásai alapján nagyon jelentőssé vált. Tehát ez is egy különleges év lett, nem volt ugyan szentév, de mégis különlegességet adott neki az, hogy az erre vonatkozó döntés az ekkor született.
Mint tudjuk, Erzsébet királyné hatalmas ajándékokkal érkezik Rómába. Mik ezek az ajándékok, és mi a célja ezzel?
A Kükülei krónika egyik legjelentősebb leírása, az pontosan arról szól, hogy Erzsébet királyné Magyarország egész évi nemesfém készletét magával hozta Nápolyba, éppen azért, hogy András koronázását a jól irányzott ajándékaival elősegítse. Rómában nem kifejezetten pénzadományokat hoz, vagy nem csak pénzadományokat, és én ezt is hangsúlyoztam, hogy a római zarándoklat az egy kifejezetten vallásos célú zarándoklat véleményem szerint. Kicsit, mint mondtam, a szentévet megelőlegező zarándoklat ugyanazokat a stációkat járja végig, amelyek a zarándokok számára elő vannak írva. Elmegy például a Szentpéter bazilikába, kétszer is megmutatják neki ott a Veronika kendőjét. Én azt mondtam, hogy itt valószínűleg egy kis tévedésről lehet szó a krónikás leírásában, mert elképzelhető, hogy inkább a Lateránba zarándokolt el, és ott is megnézte az ott őrzött Szent Lukács képet. Tehát fölkeresi ezeket az úgynevezett Lukács képeket, vagy Vera ikonokat, amelyek a 14. században borzasztó nagy népszerűségnek örventek, és a Szentpéter bazilikának ajándékoz különböző tárgyakat, például egy nagyon szép színaranyból készült kelyhet az eukarisztikus liturgia számára, egy miseruhát és egy nyersejemből készült dosszálét, ez egy trónra tehető kárpit lehetett, amin a magyar szentek is rajta vannak. Tehát nagyon érdekes, hogy Turúzi Szent Lajos, az apostolfejedelmek és a magyar szentek Szent István, Szent Imre, Szent László és Szent Margit vannak rajta. Tehát itt egyrészt a magyar szentek kultuszát is bevonja ebbe a zarándoklatba. Másrészt pénzadományokat is ad, és az egyik nagy pénzadomány, ez egy Akutusz nevű ferences szerzetesnek adja a Milvius híd újjáépítésére. Na most ne felejtsük el azt, hogy szeptember 14-én indul el kísérletével Nápolyból Róma felé, és az Erzsébet királynő szándékai között is talán szerepelhetett valamilyen formában az is, hogy Szent Ilonát, Nagy Konstantin anyját utánozza, aki az első nagy ismert császári zarándok, és gyakorlatilag a szentföldi zarándoklatok sorát ő nyitja meg 324 táján, amikor elmegy a Szentföldre és megtalálja a Szentkeresztet. Ugye szeptember 14 a Szentkereszt feltalálásának ünnepe, tehát hogy pontosan ezt a napot választani induló dátumként, ez véleményem szerint egy határozott utalás Szent Ilonára. A másik ugye a Milvius híd, ami nélkül nincsen keresztény birodalom, tehát hogyha Konstantin nem győzedelmeskedik a Milvius hídon Maxentius felett, akkor a konstantini fordulat nem következik be. A pénzajándékokat, meg pénzadományokat azért is érdekes megemlíteni, mert ez a rengeteg pénz, 17 ezer márka arany, 27 ezer márka ezüst, amit magával hozott, ez részben az avignoni udvarba szánta a pápának ajándékul azért, hogy a koronázást végre kitűzze Nápolyban. Másrészt azonban Itáliában is különböző adományokat tett, és nem utolsó sorban ez érdekes megemlíteni, hogy ez a rengeteg arany és ezüst, ami beáramlott ezen az egy látogatáson Itáliában, ez megrendítette a firenzei tőzsdét, tehát a Bardi és Peruzzi bankház bukásához vezetett. Úgy is ír róla Kükülei, hogy Erzsébet királyné úgy érkezett Itáliába, és úgy vonult be Rómába, mint Sába királynője.
Hogyan pártfogolta Erzsébet királyné az egyházat?
Erzsébet királyné egyházpártolása nagyon jelentős volt. Valószínűleg, hogy ez az egyéni vallásosságához, egyéni jámborságához is köthető, hiszen anélkül talán ilyen sok adományt, ilyen sok alapítványt nem tett volna. Persze ez nagyon nehéz ilyen történelmi távlatból meghatározni, de nyilvánvalóan, hogy annak ellenére, hogy a középkorban a királynék legfontosabb szerepe az egyház pártolása volt, amiben a királyné kiteljesítette a saját idézőjelbe tett politikai szerepét is. Erzsébet királyné azt hiszem, hogy minden középkori királynén túltett ebben, hiszen 30 egyházi alapítását ismerjük, tehát 30 templomot, illetve kolostort alapított. Az egyik legjelentősebb, sajnos elpusztult alapítása az óbudai Clarissa kolostor volt, ami a Dunaparton állt, és még Petrus Ranzanus, tehát egy 15. századi itáliai utazó leírása alapján is az egyik legcsodálatosabb templom volt, amit a földön látott. Tehát azért ez kicsit úgy képzeljük el, nyilván túlzás, de mint egy Notre Dame a Dunapartján, tehát ez a középkor végi Magyarország egyik legszebb gotikus temploma lehetett. Itt állt például az a magánoltár is, illetve a Clarissákra hagyta végrendeletében azt a magánoltárt is, ami most a New York-i Metropolitan Museum Cloisters gyűjteményében látható, egy nagyon szép, finom 14. század elejé francia munka. És hát ennek kapcsán fűzném hozzá, hogy nem csak nagy kolostor, illetve egyházalapítási tevékenységet folytatott a királyné, hanem rengeteg ötvös tárgy és textília is köthető a nevéhez, amelyeket a templomoknak adományozott, ugye erről a színaranykehelyről már beszéltünk. Itt azt is kiemelném, hogy ugye a konferencia arról szólt, hogy a királynék jövedelme, gazdagsága, a pénz szerepe a királynéi háztartásban, és én itt egy kicsit a spirituális gazdagságra próbáltam utalni a római zarándoklat elemzésekor, hogy a színaranynak szimbolikus jelentősége van, ez is a mennyei Jeruzsálemet jelképezi többek között, de hát nyilvánvalóan, hogy ez a pénzmennyiség, amit itt Itáliában hagyott, ennek nem csak jelképes, hanem valódi jelentősége is volt. Nagyon sok cikk van arról, hogy milyen gyönyörű textíliák, paramentumok, illetve ötvös tárgyak azok, amelyek a különböző magyarországi, és leginkább magyarországi templomokat díszítették. Tehát érdekes, hogy Lengyelországban például nagyon keveset adományozott, oda is küldött egy pár ajándékot, de a fő donátori, fő patronusi tevékenysége az a történelmi Magyarország területére korlátozódott.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.